Körülbelül 1 millió forint jár majd vissza egy átlagos devizahitelesnek, ha életbe lép az új törvény. Folyamatosan töltik a tárolókat az Ukrajnából érkező földgázzal, jelentette ki a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. Piarista nővérek látják el és oktatják a nehéz sorsú gyerekeket a romániai Nagy Károlyban. A híradót látják, jó napot kívánok! Körülbelül 1 millió forint járhat vissza majd egy átlagos devizahitelesnek, ha életbe lép az új törvény. A kormánypárti politikusok eddigi nyilatkozatai alapján vélhetően ezt az összeget levonják a fennálló tartozásból, így akár 20%-kal is csökkenhetnek a törlesztő részletek. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, szeptemberre dolgozzák ki az elszámolás szabályait, de a legfőbb cél, hogy senki ne maradjon fedél nélkül.
Kilakoltatás Budakeszin. A ház tulajdonosa nem tudta fizetni a törlesztő részleteket. Jelenleg mintegy 130 ezer devizahitelest fenyeget ez a veszély. A nemzetgazdasági miniszter a Hír TV-ben azt mondta, a készülő törvény legfőbb célja, hogy ezt megakadályozza.
A kormány szempontjából a legfontosabb dolog, hogy senki ne maradjon fedél nélkül. Tehát szerintem most a legfontosabb az volt, hogy az a 130 ezer ügyfél, akinek már 60 vagy 90 napon túli lejárt tartozása van, az ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy most, amikor rendezni akarjuk az egész kérdést, most lakoltatják ki, vagy most bukja el az egész szerződést.
Varga Mihály megerősítette, a törvénnyel azt is szeretnék elérni, hogy a bankok fillérre pontosan fizessék vissza ügyfeleiknek azt az összeget, amivel megkárosították őket.
1 millió 10 ezer forint jár vissza.
A híradó egy szakértővel kiszámoltatta, akár 1 millió forint is visszajárhat egy átlagos hitelesnek. Ha valaki 2007-ben 7 millió forintnak megfelelő svájci frank hitelt vett fel 15 évre, annak a törlesztő részlete induláskor 65 ezer forint volt, ami mostanra 125 ezerre növekedett. A kúria döntése és Varga Mihály szerdai bejelentése alapján egy ilyen szerződésnél az adós 110 ezer forinttal járt rosszabbul az árfolyamrés miatt. Az egyoldalú kamatemelések miatt pedig 900 ezer forinttal fizetett többet, mint kellett volna. Vagyis a szakértő szerint 1 millió 10 ezer forintot vett el tőle a bankja jogtalanul. Elvileg ennyi is jár vissza neki.
Ha visszajáró összeget a tőketartozásból vonjam le, vagy külön összegként visszafizetendő pénzként kezeljük.
A kormánypárti politikusok eddigi nyilatkozatai alapján vélhetően ezt az összeget levonják a fennálló tartozásból, így akár 20%-kal is csökkenhetnek a törlesztő részletek. A példában szereplő ügyfélnek jelenleg 8 millió 800 ezer forint tartozása van. Ha ebből levonjuk az 1 millió 10 ezer forintot, 7 millió 790 ezer forint marad. Így a jelenlegi 125 ezer forintos törlesztő részlet 100 ezer forintra csökken. A szakértő szerint, aki időközben rendezte tartozását, annak készpénzben kellene megkapnia a banktól a visszajáró összeget. A bedőlt hitelek esetében pedig a fennmaradt tartozásból kellene azt levonni. Kézdi Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes lesz ellenőrizni a bankok által kiszámolt összegeket.
Ja, abból indulunk ki, hogy a kúria két feltétel vonatkozásában is kimondta azt, hogy tisztességtelenül járt el a bank, akkor nincs okunk azt feltételezni, hogy az elszámolásban tisztességes lesz, ezért csak azt lehet javasolni minden ügyfélnek, hogy saját maga kerüljön tisztába azzal, hogy mennyi jár neki vissza.
Kézdi Zsolt szerint ehhez nagy segítséget adhatna egy olyan hivatalos kalkulátor, amellyel mindenki kiszámolhatná, mennyi jár neki vissza bankjától.
Törvényben kötelezni a Fidesz a bíróságokat, hogy nagyon rövid idő alatt tárgyalják majd meg a devizahitelekkel kapcsolatos kereseteket. Ha kell, azt is kérni fogják, hogy idén ne legyen ítélkezési szünet, nyilatkozta a híradónak Rogán Antal. A kormánypárt frakcióvezetője azt is mondta, a készülő törvényjavaslat szerint nem az adósnak kell bizonyítani, hogy tisztességtelen a hitelszerződése, hanem a bankoknak, hogy tisztességes.
Különnemű árfolyamok alkalmazása tisztességtelen.
Tisztességtelenül jártak el a bankok a devizahitelezésnél. Ezt mondta ki múlt hétfőn a kúria. A testület szerint nem volt tisztességes az árfolyamrés alkalmazása, és a legtöbb esetben a bankok a szerződéseket is tisztességtelenül módosították egyoldalúan. Az árfolyam kockázat is lehet tisztességtelen, ha bizonyítható, hogy a bank erről nem megfelelően tájékoztatta az ügyfelet. A kúria 7 szigorú feltételhez kötötte a hitelszerződések érvényességét.
Bírósági úton mondott láttassék azt ki, vagy mondják ki, hogy egy szerződés tisztességtelen volt, vagy tisztességes.
Meg kell hagyni a pénzintézeteknek, hogy a bíróság döntsön arról, tisztességesek-e a devizaszerződéseik, mondta Szerdán Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, a kormány devizaadósokról szóló törvényjavaslata ezt is szabályozza majd, mert a bankszövetség tagjai már jelezték, készek perre vinni egy-egy szerződést.
Lesznek olyan ügyek, amelyben a bankok fognak a bírósághoz fordulni, abban az ügyben, hogy szerintük tisztességes szerződéseket kötöttek az ügyfelekkel. Én azért azt gondolom, azt vélelmezem, hogy nagyon kevés olyan devizahiteles szerződés lehet, vagy olyan hitelszerződés lehet, amely mind a hét elvárásnak megfelel.
A banknak kell bizonyítania, hogy tisztességes volt az eljárása vagy sem.
A készülő törvényjavaslat szerint egy ilyen per esetén nem az ügyfélnek kellene bizonyítani, hogy a bank tisztességtelenül járt el vele szemben, mondta Rogán Antal. A Fidesz frakció vezetője szerint ezeknek az eljárásoknak nem szabad sokáig húzódniuk.
A törvényben szeretnénk arra kötelezni a bíróságokat, hogy nagyon rövid idő alatt tárgyalják meg ezeket a kereseteket, maximum 3-4 hónap fog erre rendelkezésre állni, és másik oldalról pedig arra fogjuk kérni a bíróságokat, hogy a nyár folyamán ne tartsanak ítélkezési szünetet, hanem ebben a tekintetben ezeket a pereket fogadják be és tárgyalják végig.
Rogán Antal hozzátette, a jogszabálytervezetet a parlament már július 4-én megtárgyalja és el is fogadhatja. Az Országos Bírósági Hivatal a frakció vezető felvetésére egyelőre annyit reagált, ők is azon dolgoznak, hogy minél hamarabb megoldják a devizaadósok ügyeit.
Nincs gáz, mert van gáz, mondta a Nemzeti Fejlesztési Miniszter Algyőn. A stratégiai gázkészletet folyamatosan töltik, jövő hétfőre várhatóan megtelnek a tárolók. Sesztárt Miklós hangsúlyozta, akkor sem okozna gondot az ellátás ebben az évben, ha leállna az Ukrajnán keresztül érkező szállítás.
Gázt a föld alatt kőben tároljuk, nagy nyomással visszatesszük oda, ahonnan éveken keresztül kivesszük.
A szőreg egy biztonsági földgáztároló 2009. októberében készült el. 3 évig épült. A munkálatokat az utolsó évben még gyorsítani is kellett, mert 2 hétig nem jött gáz Ukrajna felől. Akkor több erőművet és ipari üzemet át is állítottak olajtüzelésre, hogy a lakosságnak jusson elég gáz. Hasonlóra biztosan nem kell számítani, mondta a Nemzeti Fejlesztési Miniszter Algyőn, miután bejárta a föld alatti gáztároló kompresszor üzemét.
Mind a mai napig Ukrajnából szerződésszerűen jön a Magyarországra jövő gázmennyiség és a tranzit gázmennyiség is. 2 nappal ezelőtt az orosz energetikai miniszterrel tárgyaltam Bécsbe, és ő is megerősítette, hogy minden szerződéses feltételt szeretnének betartani, tehát továbbra is csak azt tudjuk mondani, hogy nincs gáz, mert van gáz.
A teljes biztonság érdekében azonban május 9-én elkezdték feltölteni a föld alatti biztonsági készletet. Hétfőre telnek meg a tárolók, így több mint 2 milliárd köbméter gáztartaléka lesz Magyarországnak, de az ellátás nem csak a tárolók szempontjából biztosított.
A keleti határon beérkező gáznak a esetleges leállása esetén is, ugye egyrészt a hazai termelésről azért ne feledkezzünk meg, amely szintén jelentős 7-8-9 millió köbméter per nap, ezen kívül az ország nyugati irányú ellátása is biztosított, sőt rövidesen üzembe lép a szlovák-magyar vezeték, ahol szintén gáz hozható az országba.
A szakemberek szerint így egy hideg télen is biztosított lesz az ellátás.
Az infokommunikációs szektort tartja a gazdaság motorjának az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke. Rogán Antal egy szakmai konferencián arra hívta fel a figyelmet, hogy az ágazatnak a bruttó hazai terméken belüli részaránya 11-12%, és a következő években további növekedésre lehet számítani. A fideszes politikus szerint a szektor növekedését az a tény is jól mutatja, hogy 2012-ben, amikor a GDP stagnált, az infokommunikáció részaránya 4,5%-kal emelkedni tudott. 2 nappal a 100 éves évforduló előtt Boszniában még mindig kérdéses, hős vagy terrorista volt-e Gavrilo Princip. Ő az a szerb férfi, aki Szarajevóban merényletet követett el Ferenc Ferdinánd, az osztrák-magyar monarchia trónöröke, köse és felesége Zsófia ellen.
Itt a szarajevói latin hídnál kezdődött az első világháború. Ma egy emléktábla jelzi, hogy ezen a helyen dördült el Gavrilo Princip szerb gimnazista pisztolya, amely megölte Ferenc Ferdinándot, a monarchia trónörökösét és feleségét Zsófia hercegnét. Egy évszázaddal a történtek után a merénylet megítélése még mindig ellentmondásos az etnikailag és vallásilag megosztott Boszniában. Nem tisztázott, hogy hős vagy terrorista volt-e Gavrilo Princip. A nézeteltérések az etnikai választóvonalak mentén alakultak ki. Ez egy terrorcselekmény volt. A trónörököst és feleségét egyszerűen meggyilkolták, mondja ez a szarajevói muzulmán nyugdíjas. A boszniai muzulmánok és horvátok nem kedvelik a támadót. Mint mondják, a fiatal férfi azért ölt, hogy Bosznia a nagy szerb királyság része legyen. Holott őseik inkább a fejlődést hozó osztrák-magyar monarchia részeként látták volna szívesen hazájukat. A szerbek hősként tekintenek rá, de a boszniai muzulmánok és a horvátok pont az ellenkezőjét gondolják róla, fogalmazott a boszniai horvát szociológus. Boszánszko Grahovóban, ebben az apró hegyvidéki faluban született Gavrilo Princip. Ezt az időszerb férfit rokoni szálak fűzik a merénylőhöz. Persze, hogy büszke vagyok a családomra, a nevünkre, a családom tagjaira, mondja a távoli rokon. Egykori szülőházam romokban áll. A helyi szerbek most pénzt gyűjtenek, hogy múzeummá alakítsák az épületet. Kelet-Szarajevó szerb polgármestere azt mondja, csak az utóbbi időben változott meg Gavrilo Princip tettének történelmi magyarázata. Most a történészek azt próbálják bebizonyítani, hogy ez egy terrorcselekmény volt. Mi azonban úgy hisszük, hogy egy maroknyi fiatal, Élikön Gavrilo Princip így próbálta hazáját megszabadítani a gyarmati elnyomás alól, fogalmazott a polgármester. Alig egy hónappal Gavrilo Princip fegyverének eldördülése után az osztrák-magyar monarchia Németország támogatásával megtámadta Szerbiát, amelynek szövetségesei, Oroszország és Franciaország rövid idő alatt szintén a háború résztvevői lettek. Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is belépett a 4 évig tartó háborúba, amelyben 14 millióan haltak meg. Gavrilo Principet a merénylet után azonnal letartóztatták és börtönben halt meg néhány hónappal a háború vége előtt.
Hátrányos helyzetű gyerekekkel focizott Brazíliában a brit uralkodó unokája. Az egyhetes dél-amerikai körúton lévő Harry herceg ellátogatott egy São Paulo-i nyomornegyedbe, ahol olyan fiatalokkal találkozott, akiknek a szülei a drogháború áldozatai lettek, vagy börtönben ülnek. A brit királyi család több olyan alapítványt is támogat, amelyek világszerte hátrányos helyzetű árvákon segítenek. A brazil válogatott színeit viselő herceg még egy rövid foci meccsbe is beszállt a gyerekekkel. Piarista nővérek karolták fel a nehéz körülmények között élő és árva gyerekek sorsát a romániai Nagykárolyban. Közel 100 gyereket vettek pártfogásuk alá. Gyerekotthont és napközit működtetnek, ahol nem csak a gyerekek ellátását biztosítják, hanem oktatják is őket. Igyekeznek arra ösztönözni őket, hogy szakmát tanuljanak, vagy egyetemre menjenek. A gyerekek felsőoktatási költségeit is a nővérek állják.
Szép lesz a frizurája.
22 lány él a piarista nővérek Nagykárolyi rendházában. 2004 óta működik itt a gyerekotthon.
Gyermekek úgy kerültek hozzánk, hogy volt olyan eset, szomszédok szóltak, hogy bajban van a gyermek, segítségre szorul. A gyermekvédelem ajánlott eseteket, akiknek szüksége lett volna támogatásra, családi melegségre. És így népesedett be a gyermekotthonunk.
A legkisebb 3 éves, a legnagyobb már egyetemista. A gyerekeknek ez a közösség jelenti a biztonságot. Azt mondják, úgy élnek itt, mint egy nagy család.
Hát szoktunk valamikor veszekedni, de azon kívül minden jól megy. Játszunk, beszélgetünk.
Az árvaház mellett egy napközit is létrehoztak, ahová nehéz sorsú gyerekek járnak. Ennivalót kapnak és tanulnak. A szülők szerint ez sokat segít a család helyzetén.
Nagy-nagy segítség máskülönben, mert mik még dolgozunk, ők itt járnak, hazamegyünk, mennyit tudunk, foglalkozunk vele, de a legtöbbet itt van.
Az önkormányzat szerint is hiánypótló munkát végeznek a piaristák, mert nélkülük ezeknek a gyerekeknek sem a szociális ellátások, sem a nevelésük nem lenne megfelelően biztosítva.
Nagyon sokat segítenek a városnak a nővérek és azok az alapítványok, akik ezeket a zárva gyerekeket nevelik. Úgy gondolom, hogy nélkülük ezek a gyerekek nem kapnák meg azt a nevelést, azt a törődést.
A nővérek azt mondják, gyakran keresik meg őket, hogy fogadjanak be új gyerekeket is az otthonba. Jövő nyártól a 22 lány mellett fiúkat és egészen kicsi gyerekeket is befogadnak majd.
A csíkszeredai rendőrparancsnok szerint a rendőrségre nem vonatkoznak azok a törvények, amelyek a kisebbségek anyanyelv használatát szabályozzák Romániában. A rendőrfelügyelő a törvényes előírások hiányával magyarázta azt a tényt, hogy a 83%-ban magyarok által lakott székelyföldi Hargita megyében a rendőrség honlapján kizárólag román nyelvű szövegek érhetők el.
Hát ugye ők úgymond értelmezik egyféleképpen a törvényt.
Fülöp Árpád képviselő azt mondja, Csíkszereda önkormányzata májusban levélben fordult a rendőrséghez, és a helyi közösség gondjaival kapcsolatos 19 kérdésükre várt a válaszukat. A többi között azt is kérdezték, miért csak román nyelvű a 83%-ban magyarok lakta Hargita megye rendőrségének honlapja, amikor a nemzeti kisebbségek anyanyelvi használatát a közintézményekben a törvény is garantálja.
Olyan válaszokat kaptunk, amit igazából csak humorérzékkel lehet értelmezni, másképpen sírni lehetne rajtuk.
A rendőrség szerint a törvények csak az önkormányzatoknak alárendelt, és a központi irányítású, úgynevezett dekoncentrált intézmények számára szabják meg a kisebbség nyelvének a használatát azokon a településeken, ahol a kisebbség számaránya meghaladja a 20%-ot.
Prima, precizare este că în România limba oficială a statului este limba română.
Fontos pontosítani. Romániában az államhivatalos nyelve a román. A rendőrség Hargita megyében is a román állam, és nem a helyi közösség intézménye, nem a dekoncentrált intézmények egyike. Így nem vonatkozik rá a törvény, mondja a szóvívő. A Hargita megyei rendőrség szóvívője szerint ez a magyarázat az intézmény román nyelvű honlapjára is.
A rendőrség sajnos a kommunikációban sose volt helyzet magaslatán, most sincs, ezúttal, hiszen gyakorlatilag a válaszainak egy része félrebeszélés, a másik része pedig tendenciózus törvényértelmezéssel merül ki, és alig van néhány, amivel azt lehet mondani, hogy érdemben is kapott választ az önkormányzat, vagy kapott egyáltalán. Ebből is látszik, hogy mennyire nagy a baj.
A polgármester szerint az önkormányzat és rendőrség közötti gondok megoldásában már csak a megye parlamenti képviselői, szenátorai tudnak segíteni.
Eddig ismeretlen középkori templom romjai kerültek elő a nagyváradi várban. A régészek az ásatások során bukkantak a romokra, miközben a középkori Magyarország egyik legnagyobb gótikus katedrálisának homlokzati falait tárták fel. A romokat a turisták számára is látogathatóvá kívánják tenni.
Sokszög záródású szentélyről beszélünk.
Mihálka Nándor régész a középkori Kisboldogasszony templom eddig feltárt falait mutatja a váradi vár fejedelmi palotájának délnyugati szárnyában. A Szent László király hamvait rejtő gótikus székesegyház melletti templomra véletlenül bukkantak a katedrális nyugati homlokzatának feltárásakor.
Elméletileg ez egy szabad terület kellett volna legyen a középkorban, hiszen ide érkeznek meg a zarándokok, itt pihennek meg, tehát ez egy olyan hely, ami nem csak rituális, hanem világi jelentőséggel is bír. Na most ehhez képest egy olyan templomnak a romjait sikerült részben feltárni, amelyik valószínűleg a tatárjárás után épült.
A templom 30 méter hosszú, amelynek helyenként 3 méter vastag falai vannak. Gótikus stílusban épült, vélhetően Bátori András püspöksége idején. A Kisboldogasszony templomból, amely fölé a palota termei épültek, ez idáig 36 középkori temetkezési hely került elő. A falmaradványokat láthatóvá teszik a turisták számára is. A kutatás és a felújítás 23 millió eurónyi Európai Uniós támogatással történik. A várpalot alatt húzódó romokat megvilágítjuk, és a földszinti folyosón plexiüveggel, a termekben fölüljárókkal biztosítunk látogatási lehetőséget a turistáknak, mondja a pályázat vezetője. Ilyen átfogó ásatás még soha nem volt itt. A kutatók itt további meglepetésekre számítanak. Nagyvárad 5 olaszbástyás középkori várába temetkezett a középkorban Szent László király, később Károly Róbert felesége, Beatrix királyné, valamint luxemburgi Zsigmond és hitvese Mária királyné. Sírjuk helye máig ismeretlen.
Gróf Eszterházy János olyan proféta volt, aki a legkeményebb emberellenes rendszereket merte kritizálni, mondta az egykori mártír politikusról Fóti Zoltán plébános Somorján. A Nagyboldogasszony plébánia templomban abból az alkalomból avattak tiszteletére emléktáblát, hogy 1935. június 25-én volt Prágában Eszterházy János első parlamenti felszólalása. A politikus már ekkor kiállt a felvidéki magyarság autonómia törekvései mellett. Az ünnepségen sürgették Eszterházy János János szenti avatását.
Eszterházy János megérdemli azt, hogy a Felvidéken minden városban, minden községben emléktáblája legyen, mivel ő az a 20. századi legnagyobb felvidéki politikus, aki lényegében az életével fizetett azért, amiért mindig kiállt, a felvidéki magyarságért.
A Kárpát-medence magyarságának egységes oktatási, közművelődési és kulturális fejlesztése érdekében kötött stratégiai együttműködési megállapodást a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet és a Nemzeti Művelődési Intézet. Az egyezmény célja a nemzetegyesítés, mely összefüggő kárpát-medencei rendszerek, hálózatok képítését jelenti, mondta Szász Jenő. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke hozzátette, a magyar nemzetre, mint egységes kultúrmezőre kell tekinteni, hiszen a nemzeti kultúrkincs közös.
A magyarok történelmi szállásterületén, a Kárpát-medencében kell, hogy fölépítse a jövőjét, és ezért közösen cselekszünk, független attól, hogy Budapesten, vagy Székelyföldön, vagy Csallóközben, vagy éppen Délvidéken élünk, akkor egy olyan többlet erőforráshoz jutunk valamennyien, ami a szinergia jegyében, az együttcselekvés jegyében biztató jövőt jelenthet számunkra.
Míg az idén újraindulhat a termelés a 2011-ben bezárt Helyő Csabai cementgyárban, Kálmán János ügyvezető azt mondta, a tulajdonjoggal kapcsolatos perek a korábbi üzemeltető Holcim cégcsoporttal 19 év után lezárultak, így megkezdődhet a gyártósorok helyreállítása. Az újrainduláshoz 12 milliárd forintra lenne szükség, ennek egy részét hitelből, a többit kormánytámogatásból finanszírozná a cég. Ha a gyár újraindulna, csak nem 350 embernek adhatna munkát a térségben.
Én úgy látom, hogy újraindulhat a gyár abban az esetben, hogyha a gyár újraindítása kormánytámogatást kap. Erre a kormánytámogatásra azért van szükség, mert egy ilyen hatalmas gyárnak a beindítása komoly hatósági engedélyekhez van kötve.
Összehozni a termelőket a vásárlókkal, ez a mozgópiac program célja. A kezdeményezés márciusban indult, a helyi termelők irodaházakban árulhatják portékáikat. A programhoz most a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott. Zöldréti Attila, a kamara főigazgatója elmondta, a kezdeményezéssel erősödhet a bizalom az őstermelők és a fogyasztók között.
Ez a célja ennek az egész mozgalomnak, hogy rövidítsük ezt az értékesítési láncot, és áruljunk hozzá, hogy tényleg minél több minőségben garantált magyar áru kerüljön a magyar fogyasztók asztalára.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek Zelinka Ildikótól. Én köszönöm figyelmüket, és szép estét kívánok, viszontlátásra!